Józia király napjaiban így szólt hozzám az Úr. Övezd fel derekad, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. Íme én a mai napon erős várossá teszlek, vas oszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak. Mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipász király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette, Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Herodes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek, Galilea előkelőségeinek. Közben Herodiás leánya bement és táncolt nekik, és Herodes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz, kér tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött, bármit kérsz, megadom neked még országon felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Anyja ezt felelte, Keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz és előadta kérését, azt akarom, hogy most azonnal ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi.
Áldjon téged, Krisztus!
Kedves testvérek! A mai olvasmány Jeremiás próféta könyvének legelejéről való, a meghívásával kapcsolatos első isteni rendelkezésekből. A szöveg szokatlanul kemény hang a meghívó Isten részéről. Igaz, magának a prófétának a küldetése is eléggé rendkívüli. A királyságnak abban az idejében működik Júda földjén, amikor már nem csak az elszakadt északi királyság válik szinte istentelenné, hanem már a déli rész is egyre kevésbé tartja a szövetséget, és egyre jobban eltávolodik Istentől. Jeremiás működése, mint egy utolsó figyelmeztetés Isten népe számára a babiloni fogság büntetése előtt. Működésének elején azt a feladatot kapja, hogy próbálja Istenhez visszatéríteni az egyre jobban elpártoló népet. Kemény szavai Ozeás próféta működésének a folytatását jelentik. Át is veszi Ozeás súlyos hasonlatát a nép jelenlegi állapotát illetően. A választott nép, mint Isten kiválasztottja és jegyese, hűtlen és parázna életre adta magát. Odahagyta az őt kiválasztó Isten iránti hűséget, és különféle bálványokkal kezdett viszonyt, elfordulva az őt továbbra is álhatatos hűséggel szerető Istentől. A próféta egyik küldetése, hogy fölrázza a nép lelkiismeretét, és bűnbánatra indítsa gyalázatos elpártolása miatt. A későbbiekben pedig a felebaráti szeretet hiányát veti a nép szemére. De hát ez már következmény. Aki Isten nem szereti, hogyan tudna az szeretetet gyakorolni felebarátja iránt? Mondhatjuk, hogy Jeremiás egy tragikus szereplője Izrael történetének. Nem egy robusztus és harcias egyéniség, Isten mégis ilyen viselkedést és helytállást vár el tőle. Már a meghívásakor is igyekszik visszahúzódni, még Izajás a megtisztítása után bátran válaszol Isten fölhívására, itt vagyok, engem küldj el, addig Jeremiás válasza, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De Isten nem enged a húzódozásnak, amire teremtetett és amire meghívta őt, azt vállalnia kell az embernek. És a proféta egész élete mutatja is, képes megtenni a kijelölt feladatot nem emberi erővel, hanem a kegyelem bőségével. Jeremiás könyve éppen ebben tér el a többi író proféta könyvétől. Ő nem csak Isten üzeneteit rögzíti, hanem a maga vívódásait és szenvedéseit is. Így ez a könyv nem csak róla szól, a vele történt eseményekről, hanem benne ő maga is szól, és így belevon az átélt eseményekbe. Érdekes módon ezt mutatja a proféta nevének megfejtése is. A Jeremiás név magában foglalja Isten nevét, Jahve. Ez az egyik magyarázat szerint azt jelenti, Jahve eldob. Nem őt, a prófétát, hanem mindazokat, akik nem hallgatnak figyelmeztető szavára, vagyis a választott népet. Így a neve, mint egy profécia. A másik megfejtés szerint Jahve fölemel, felmagasztal. Ezt érthetjük úgy is, mint bátorító jövendőlést önmagáról. Isten ki fogja emelni a sok szenvedésből. De ha arra is gondolunk, amit az Úr Jézus is jövendőlt önmagáról, amikor majd fölmagasztalják az emberfiát, akkor meggyőződtök róla, hogy én vagyok, akkor inkább a szenvedéseire érthetjük mindezt. Éppen a szenvedéseiben mutatkozik meg, hogy ő Isten igazi küldöttje, és így az élete előképe a szenvedő Krisztusnak. A most hallott részlet már a konkrét tennivalókról szól. El kell mennie Isten üzenetével az emberekhez. Azokhoz, akik felforgat és hazug prófétának, a nép ellenségének fogják őt tartani. Az ő kemény szavaira még keményebb ellenállással és dühött támadással fognak válaszolni. Ezért kell, hogy ő erős városnak és szilárd vas oszlopnak bizonyuljon. Már maga az útraindítása is erre figyelmeztet, övezd fel derekadat, parancsolja neki Isten. Ez a felövezés egészen mást jelentett az ókori ember számára, mint nekünk, akik praktikus ruházatot viselünk. Nálunk az öv az elegáns kinézet egyik eszköze. Hasznos funkciója is van, de egyben dísz is. Sőt, még jelentése is van, például a papi öltözetben. A mise öltözetben a tisztaság és önfegyelem jellemzője és emlékeztetője a cingulus, de hasonlóan fontos jellemző, rangjelző, a reverendát átölelő lila vagy éppen piros cingulus. Az ókori ember viszont általában hosszú ruhát viselt, ebben dolgozni viszont nehezen lehetett. Éppen ezért az övvel felkötötte a ruháját, hogy könnyebben tudjon mozogni a feladatai végzésében. Amikor Isten azt parancsolja a prófétának, hogy övezze fel magát, ezzel azt jelzi, hogy kemény munkára készüljön. Nem pusztán üzenetet kell átadnia, hanem meg kell küzdenie Isten ügyében. Erre utal a következő parancs is, ne ijedj meg tőlük. Az Isten nevében kimondott szavai, tehát fölháborodást, sőt harcias ellenállást váltanak ki, neki pedig készen kell állni a harcra. Nem a megfutamadáshoz kell felövezettség, hanem a megbirkózáshoz, a kemény föllépéshez. Jeremiásnak Istenért is, de a maga becsületéért is meg kell küzdenie mindazokkal, akik rátámadnak. Ha megfutamodik, nem lesz könnyebb a sorsa, mert akkor magával, Istennel fogja szembe találni magát. Nem szabad tehát a dolgok könnyebbik végét megragadnia, hanem készséggel és keményen, de főként bátran beleállni a rábízott munkába. Ez a parancs azonban nem azt jelenti, hogy a próféta magára maradnak a harcban. Isten különleges védelemmel és kegyelemmel látja el. Erős várossá teszi őt az Úr. Ez egy komoly ígéret Jeremiás számára, hiszen abban a korban egy-egy város, amit falakkal védtek, nem csak menedék volt az üldözött számára, hanem bizonyos mértékig a hozzáférhetetlenséget is megadta számára a falakon belül lévőnek. Az isteni megbízatás éppen ilyen biztonságot nyújt majd a prófétának, nem ugyan a fizikai bántalmazások ellen, mert nem azok a legsúlyosabbak az életében. Erkölcsileg teszi megingathatatlanná az ige hirdetésben Isten kegyelme. Így tűnik majd mások szemében vasoszlopnak és érchalnak. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy Jeremiás életében ne lennének elgyöngült pillanatok és keserű kifogadások, de ezek csak az Istennel való párbeszéd során szakadnak ki belőle. Felpanaszolja, rászedtél, Uram! De ezek soha nem cáfolják meg a hivatalos működését és annak szavait. Ige hirdetésében minden pillanatban a hűség vezeti, és az Isten szolgálat adja ajkára a szavakat. Ha a próféta meghívását nézzük, akkor párhuzamba állítható Mózessel, hiszen Mózes is arra hivatkozva próbált kibújni a feladat alól, hogy ő nem tud beszélni, nincs hozzá tehetsége. Éppen így Jeremiás is a maga fiatalságát és tapasztalatlanságát fölemlegetve próbál kitérni az isteni megbízás elől. Isten azonban munkatársaivá választotta mindkettőjüket, így nem lehet kitérni ők a meghívás elől. Később persze belátták és megértették, hogy mekkora kegyelem részesei lettek. Bár a további működésükben is található sok hasonlóság, az mégis lényeges eltérés, hogy Mózes a nép hibáit, bűneit igyekezett mentegetni, az Isten irgalmát kieszközölni. Jeremiás viszont éppen a nép bűnét igyekezett felszínre hozni, hogy bűnbánatra, megváltozásra bírja őket. Ugyanakkor Mózesnek is sok méltatlan vádaskodást és lázongó ellenállást kellett elviselnie, ahogyan Jeremiás is az üldözések és a gyűlölet célpontjává vált. Így mindketten az Istennel való bensőséges kapcsolatból merítettek erőt a helytálláshoz. Mégis a látszat szerint Mózes eredményesen működött népe körében, mert hiszen elvezethette a rábízottakat az ígéret földjéig. Ilyen siker Jeremiásnak nem adatott meg, noha láthatta szavainak és jövendőléseinek keserű beteljesedését. Ő Isten vértanúja lett. Vajon miféle érzéseket ébreszthetett a prófétában Istennek a jövőt lefestő szava? Hiszen megtudhatta, hogy milyen nagy horderejű a működése, az egész országgal szemben, Júda királya és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. A helyzete így jellemezhető, egy mindenki ellen és mindenki egy ellen. Ez nem valamiféle fényes kilátás, viszont ott van mellette a biztatás is, veled vagyok és megszabadítalak. A visszahúzódó és gyöngének tetsző próféta végül igazi hős harcosnak bizonyult. Tökéletesen megvalósult életében az, amivel majd századokkal később az Úristen egy másik választottja fog biztatni. Szent Pálnak ezt mondta az Úr megerősítő szavakat, elég neked az én kegyelmem, mert az erő gyöngeségedben lesz teljessé. Ez valósult meg Jeremiás életében is. Istennek ezek a biztató és erőt adó szavai nem csak egyes kiválasztottak életének lelkesítői, mert mindannyian magunkra értelmezhetjük azokat. Egész életünk egy tanúságtévő feladat. Mivel a világban élve kell tanúságot tennünk, és maga a világ előtt nem könnyű helyzetünk van, még ha nem is olyan nagy horderejű, mint a prófétái vagy az apostolé. De a helytállás mindenképpen feladatunk. Ugyanakkor az emberi gyöngeség is életünk sajátja, és magunk is, akárcsak a próféta, legszívesebben odahagynánk a feladat teljesítését csalódottságunk miatt. De erre kétszeresen sincs lehetőségünk. Isten nem ígért nekünk veszélytelen és könnyű életet, mint ahogyan azt is előre megmondta, hogy a világ ellenünk támad és harcol velünk. Ezek az elgyöngülő percek mindig olyan alkalmak, amikor nem fölfelé nézünk, hanem önző dolgainkkal foglalkozunk. Amikor meglazul az Istenbe kapaszkodó kezünk, akkor magától értetődően megérint az elbukás veszélye. Jeremiás próféta példájának biztatása az, hogy amire Isten kiválaszt minket, azt meg is tudjuk valósítani, mert kegyelme velünk van. A megrémítő feladattal szemben pedig az Úr szava áll, bízzatok, én legyőztem a világot. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.